Freelancer Frekvencia, a szabadúszó podcastja.
Sziasztok, hallgatók! Üdvözlök mindenkit a Freelancer Frekvencia következő adásában, ahol Cseppegi Balázzsal, a Sales Autopilot társalapítójával fogok beszélni. Beszélünk egy kicsit a Sales Autopilot történetéről is, valamint különböző marketing automatizációs megoldásokról. Üdvözöllek a műsorban, Balázs!
Sziasztok! Nagyon örülök, köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget!
Első kérdésképpen egy kicsit beszéljünk is erről, hogy mi is ez a Sales Autopilot. Én ismerem már a rendszert, meg ügyfeleimnél láttam használat közben is, de mégis azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem találkoztak vele, hogy kell ezt elképzelni, mi ez a Sales Autopilot?
Ugye a Sales Autopilot eredetileg egy hírlevél küldő szoftverként indult, és egy komplex marketing folyamat, kommunikációs folyamat, automatizálási szoftverré nőtte ki magát az évek alatt. Ami ugye azt jelenti, hogy az egész feliratkozási folyamat, landing page, hírlevélküldés, megrendelés, ügyfélkiszolgálás, ügyfélmegtartás folyamatot segít kézben tartani, automatizálni az üzenetküldéseket, megrendeléseket begyűjteni, stb. Kezelni a teljes érdeklődő és ügyfélbázist. De van, aki egyébként CRM rendszernek hívja, akinek kicsit olyan az irányultsága, de mi leginkább marketing automatizálási szoftvernek szoktuk hívni, azzal a lábjegyzettel, hogy ugye nem a PPC hirdetéseit kezelését fogja automatizálni, hanem az e-mail kommunikációt, a megrendeléseket.
A lead generálást inkább.
A CRM-et. Hát igen, a lead generáláson túl is, mert ugye akár a teljes előfizetéses rendszeredet lekezeli, a tagsági rendszeredet, az ilyen havidíjas membership rendszer. Tehát, hogy a teljes folyamatot, csak a PPC-t nem.
És hogyan indult ennek az egész Sales Autopilotnek a története? Ugye ez egy magyar vállalkozás, és ti alapítottátok. Honnan jött ez az ötlet? Hogyan indultatok ezzel el?
Igen, hát ez még a hőskorban történt. A Kau Gyuri, aki az jelenlegi üzlettársam, ő egy nagyon forradalmi megközelítést kezdett el alkalmazni 2000-ben az online marketingre, és szüksége volt szoftverre, átnézte az akkor rendelkezésre álló nemzetközi szoftvereket, és arra jött rá, hogy egyik sem tud mindent, ami neki kellett volna. A Gyuri meg annyira naív, bátor, de egyben hozzáértő is volt, hogy összerakott valamit, ami megfelelt a Slingov Sanyi igényeinek, és hírlevél pró néven indult el 2003-ban. Hát 2002-ben már voltak ingyenes beta userek, és az én akkori cégem, ami egy online művészeti galéria volt, volt az első fizető ügyfél 2001-2 körül, már nem is tudom biztosan, talán 2001-ben, és aztán csak észrevettem, hogy még a pénzügyi rendszer egy kicsit hiányos, ami azt jelenti, hogy nem lehet teljesen automatikusan megrendelni és kifizetni, és minden nekünk is egyedi megállapodásunk volt, és teljesen offline módszerekkel szerződtünk és fizettünk. Rájöttem, hogy ez még hiányzik a szoftverből, és hogyha hiányzik, akkor nem lesz túl sok ügyfele, ha nem lesz túl sok ügyfele, akkor én nem fogom tudni használni, ha tönkre megy. Úgyhogy akkor felajánlottam a Gyurinak, hogy mi lenne, hogyha segítenék ezt összerakni. Amúgy is sokat beszéltünk, mert rengeteg usability javaslatom volt, meg funkciójavaslat, meg igény, meg kérdés, meg minden. És akkor 2003-ban társultunk, bevett a bizniszbe, volt egy közös féléves projekt, amiben összeraktam a pénzügyi és értékesítési rendszerét a dolognak, nem a programozás részét, hanem a koncepciót, a folyamatokat, az adminisztrációt. Ugye én sales-es módból érkezem, és akkor 2003. júniusában indult el az első fizetős verzió. Ráadásul annyira nem is voltunk bátrak, hogy rögtön teljes hónapban induljunk, úgyhogy 2 héttel indultunk, hó közepén indultunk. Gondoltuk, hogy amikor először fizetni kell az embereknek, akkor könnyebb lesz 2 hetet kifizetni velük, mint egy teljes hónapot. És kézi számlatömbbel állítottam ki azt a, nem tudom, 30-40-50 számlát, akik az első fizető ügyfelek voltak.
Na, ez izgalmas, ez izgalmas.
Ilyen pár százezer forintos volt az első havi bevétel.
Igen, lényegében ez még az itthoni online marketing felfutásának a kezdeti időpontjában
a
volt.
Igen. Abszolút a leges legelején. Igen.
És hogyan alakult útközben a userbázis, felhasználók, és a visszajelzések alapján fejlesztettétek ezt a platformot, vagy ti már előre tudtátok azért, hogy mik azok, amiket még bele tudtok tenni, hogy ez még komplexebb csomag legyen?
Ugye a nemzetközi piacon tartottuk mindig a szemünket, tehát mindig külföldről próbáltunk tanulni, nem azért, mert ilyen sznobok vagyunk, hanem mert akkor onnan lehetett. És ezért viszonylag jó elképzelésünk volt, hogy mit kéne tudnia egy ilyen cuccnak. De közben meg persze, hogy jöttek az ügyféligények, az ügyfelek között sokan voltak, akikkel nagyon jó kapcsolatot tartottunk, ezért mindig mondták, hogy mi az, amivel elakadnak, mi az, ami milyen jó lenne, ha még azt is tudnám, mert a következő kampányomban ez is kéne, meg itt tudnék időt spórolni. Úgyhogy a kezdeti évek azok egyrészt egy ilyen irányú fejlődésről szóltak, aztán volt olyan, amikor elkezdtek megjelenni magyar versenytársak. Ugye egy ideig volt olyan, hogy marketingmérnök, ami egy rendkívül érdekes sztori, akár szégyelhetném is, de ez része az életnek, hogy egy elégedetlen ügyfelünkből lett versenytárs, aki úgy döntötte, hogy na majd ő megmutatja. És jó volt, sokan szerették, meghasználták, de ma már nem nagyon hallani róla, szerintem már nem nagyon létezik. Tehát ez a jött is, ment is pár év után. És volt egy pont, amikor pont a marketingmérnök funkciói adtak ötletet további irányokhoz. Volt, hogy a mini CRM funkciói adtak irányokat. És aztán, amikor elkezdtünk élő tréningeket tartani, akkor onnantól meg az már megint csak nagyon könnyű volt. Az olyan volt, mint egy tesztelőbázis, hogy ott ültek a felhasználók, vállalkozók, marketingesek, 11 néhányan a teremben, tartottam a tréninget, és figyeltem, hogy hol akadnak el, vagy mi az, amit eleve nehéz elmagyaráznom. Tehát nyilván felismertem, hogy mi az, amit csak körülményesen lehet elmagyarázni, és akkor sokszor ebből lettek a javaslatok, hogy figyelj, Gyuri, ezt egyszerűen képtelenség értelmesen elmagyarázni, hogy ez biztos túl bonyolult, tudjuk egyszerűbben csinálni, és akkor csináljuk egyszerűbben. Úgyhogy a tréningekből őrült mennyiségű jó tapasztalat jött, és szerintem ezért is használható a szoftver, mert egyszer láttuk, hogy használják az emberek, és elég agilisak voltunk ahhoz, hogy alkalmazkodjunk, és jöttek ki. És hát az ügyfélszolgálatnak megint egy iszonyatosan komoly visszajelzési forrás. Az nem tudom, mennyire látszik kívülről, vagy mennyire gondol bele valaki, de hogy az ügyfélszolgálati folyamatnak abszolút része, hogy amikor valaki akár hibát jelez, akár elakadást, akkor az ügyfélszolgálati munkatárs meg kell vizsgálja, hogy melyik tudásbázis bejegyzésben kellett volna megtalálni az illetőnek ezt a választ. Ha nem is található meg sehol, akkor persze inkább a tudásbázist fejlesztjük, de amúgy meg miért nem értette? Nem lehet, hogy a szoftverrel volt valami gond? Hogy nem lehetne ezt itt egyszerűbben csinálni? És onnan is őrült mennyiségű visszajelzés jön, hogy nagyon nem őrült mennyiségű, de onnan is folyamatosan jön. Tehát, hogy számos különböző forrásból jönnek a tapasztalatok, és aztán meg ott a vízió, hogy mit akarunk, hogy legyen ez a szoftver, mi mindent kéne, hogy tudjon. És persze én meg ott vagyok egy ilyen power user, mert ugye a cégünk marketingjét sokáig egyedül én csináltam, tehát ilyen értelemben én sem az álmodó művész vagyok, aki kitalál valamit, ami aztán semmire nem jó, hanem én is csak a marketing igényeimnek próbáltam megfelelő szoftvert faragtatni a saját cégünkkel.
Na, hát ez egy elég jó útvonal, amit itt bejártatok akkor az elmúlt 19-20 évben. Már a jelenleg nagyjából úgy shots per kb. Mekkora a felhasználó bázisotok? Azt láttam, hogy több ilyen különböző tagsági program is használja ezt a rendszert, és neves nagyobb cégek. Nagyjából hány felhasználótok van?
Hát ezt elárulhatom úgy majdnem pontosan. Aha. 901 néhány ügyfelünk van, aki fizet a szoftverért, és van további pár ezer, aki az ingyenes csomagot használja. Uh-huh. Ugye bizonyos limitekkel lehet. Van, aki kipróbálásra használja, van, aki hosszú távon használja, mert kis cég, vagy kis vállalkozás, freelancer, egyszerűbb igényekkel, és akkor ő is esetleg hosszabban is tudja használni. Uh-huh. Úgyhogy kb. 900 kötőjel ezer ügyfél, és még pár ezer user. A 900 ügyfélünknek meg kb. Olyan 3000 user-e, tehát átlagosan hárman.
Mit figyeltetek meg az elmúlt évek alatt, hogy milyen olyan problémákat old ez fel, amik a KKV ügyfeleknél jellemzően felmerülnek? Mik a tipikus KKV problémák?
Itt több szintről lehet beszélni, meg többféle KKV-ról. Én kezdem azzal, amit talán nem a legtipikusabb, de a kedvencem. Uh-huh. Amikor valaki kinövi az előző rendszert, amit használ, vagy előző jellemző rendszereket, mert mondjuk használ egy egyszerű hírlevélküldőt, használ tonnányi Excel táblázatot, használ esetleg egy CRM szoftvert, használ egy membership rendszert adott esetben, vagy valami mással gyűjti a megrendeléseket, vagy mondjuk egyedi, mondjuk WordPress pluginekkel gyűjti a megrendeléseket, vagy uh-huh. egyedi fejlesztéssel, stb. Tehát amikor ilyen mindenféle összetoldozott, foldozott, ahogy így az idő hozta, amúgy ilyen okos megoldásokkal, de ilyen kicsit nehézkesen összefoldozott okos megoldásokkal építgeti valaki az online vállalkozását, és akkor felismeri, hogy akár a Sales Autopilotot használhatná az összesnek a kiváltására, és az sokszor ilyen hatalmas lendületet ad. Az első ilyen sztori az 2006-ban volt, ami így szembe jött, és az nekem is egy tudattágító esemény volt, amikor egy vállalkozó, aki fitnessiparban oktató céggel rendelkezik, és komoly képzéseket tart, arról számolt be, hogy miután átállt egy ilyen szerverre telepítős magyar hírlevélküldőről, uh-huh. Sales Autopilotra, ugyanazt a kampánymunkát elvégezte szeptemberben a beiskolázás időszakban, amit előző évben, és így meg volt tervezve, hogy azokból a pár százezer forintos éves díjú tanfolyamokból hány fog elkelni, és 2,5-szeresen túltöltötte. No. És ott fogta a fejét, hogy ez mi történhetett. Tehát nem mentek annyira szembe a levelek, nem kellett annyit a technikai bajlódással töltenie is, 100%-ban az üzenetre, az ajánlatra, az igazán értékes dolgokra tudott koncentrálni, és emiatt ugyanakkor a kampány alatt sokkal több energiája és figyelme maradt magára a kampányra, uh-huh. és sokkal jobb kampányt írt ő is, eleve, mert nem kellett a technikával annyit bajlódnia, és ilyen totál le volt döbbenve, és felhívott, és ezt elmesélte nekem, és aztán persze nem akarta, hogy kikerüljön publikusba, hogy ő kicsoda, uh-huh. úgyhogy esettanulmány nem lett belőle, de ez a tapasztalat vitt minket tovább abba az irányba, hogy főleg erre pozícionáltuk a terméket. Nyilván ez egy hírlevél küldő, tehát ki tud váltani hírlevél. Tehát az ilyen egyszerű technikai feladatokat el tudja látni, de az igazi nagy dolog az ez szerintem, amikor így elér valaki a növekedésben oda, hogy ez ilyen... Nem azt nem mondom, hogy szedett-vedett megoldások, de azok a megoldások, amik első körben jónak tűntek, mert önmagukban véve jók, csak uh-huh. amikor megpróbálod őket egymással összehangoltan működtetni, akkor válik ilyen kevésbé optimalizáltá, hogy finom legyek, uh-huh. Uh-huh. és sok bajlódást okoz, sok adatmozgatást igényel. Ha valaki nem figyel oda, akkor ilyen átfedések keletkeznek az adatbázisokban, és akkor le kell szűrögetni, és nem jól szűrjük le, és az onnan derül ki, hogy sokan panaszkodnak a címzettek között, hogy ez nem releváns, amit küldtél nekem, ez nem elvonatkozik, nem tudom én. Na, ez az egyik legnagyobb dolog, amitől meg tudsz szabadítani. És a másik, ami meg kicsit nagyobb cégeknél vettük észre, hogy amikor ilyen valaki fellelkesül azon, hogy hú, ez mi mindenre jó, és elkezdi nem csak arra használni, amire eredetileg való volt, hogy hírlevélküldés, meg ilyenek, hanem elkezdi így a háttérfolyamatokat is rendszerbe szedni, és gatyába rázni. Mondok egy példát, mondjuk a munkatárs felvételnél akár a toborzási folyamatot az autopilottal csinálja meg. Vagy amikor egy könyvelő iroda, ahelyett, hogy az ügyfelei ész nélkül mindenféle random e-maileket írogatnak neki, hogy jelents be, van egy új munkatársunk, és persze soha nem minden adatot küldenek el, hanem mindig valamit kifelejtenek, és akkor ehelyett ő csinál egy űrlapot, ami végülis egy feliratkozó űrlap, de csinál egy űrlapot, minden ügyfelének elküldi neki, berakják a böngészőbe, és akkor mostantól azon kell bejelenteni az új munkát, hogy azon kell elküldeni a bejelentendő munkatársak adatait, és akkor innentől nem kell oda-vissza e-mailezni 26-szor, hogy figyú, nem küldted el a, mit tudom én, legmagasabb iskolai bizonyítványnak a másolatát, vagy kifelejtetted az adóazonosítójelét, és akkor nem kell ezzel bajlódni, hanem így rögtön űrlapon küldik. És persze van, aki erre Google űrlapokat használ, meg mit tudom én mit. Igen, csak akkor nem tudod becsatornázni olyan könnyen egy következő folyamatba. Tehát amikor valaki észreveszi, hogy jé, itt minden mindennel összeérhet, és az egész az űrlapok és e-maileken keresztül működik, űrlapok, e-mailek, szegmensek, semmi bonyolult dolog, akkor így elkezd rend lenni az a háttér folyamataiban, az admin folyamataiban, és elkezd az ideje felszabadulni, meg elkezd stressztől megszabadulni, és megint csak ugyanúgy, ahogy az előző példában az a vállalkozótársunk a kampányára tudott fordulni, egy kicsit nagyobb cégnél a vezető, meg így az egész cégre, meg a cégépítésre, meg az ügyfelekre, tehát a lényegre tud koncentrálni, és a háttérben mégis rendezettebben zajlanak, történnek a dolgok. Úgyhogy ez a két nagy dolog, ami tud történni, mind a mellett, hogy mondom, hogy megold hétköznapi problémákat, hogy lehet vele hírlevélet küldeni, meg megrendeléseket felvenni, ha nem kell webshop, mert lehet, hogy három terméket nem akarsz webshopot, bután néznek ki, meg lehet, hogy drága is, de hogy most van három terméket, elkezded eladni, az elég megrendelő űrlap, jó, akkor arra is jó. És igen, még egy csomó ilyen dolog van.
Ezt akartam kérdezni pont, hogy itt az elmúlt időszak viszontagságait követően ugye rengeteg új webshop jött létre, meg rengetegen elkezdtek ebbe az irányba gondolkodni, és hogy ti figyeltetek-e meg ezzel kapcsolatban, vagy nálatok ez hogyan csapódott le?
Én arra számítottam, hogy lesz egy nagy kiugrás, és aztán ezek így elhalnak. De pont tegnap néztem a statjainkat. Hát a legkiemelkedőbb hónap az 2020 április volt az elmúlt időszakban. Aztán ott volt egy visszaesés, ugye jöttek a nyári lazítások, és aztán nyilván szeptembertől jött újra egy normálisabb időszak. És pont néztem tegnap a mostani fizető ügyfeleink statjait, és hát igen, azért sokan, tehát ugyanolyan jó arányban megmaradtak. A 2020 áprilisban bejött ügyfelek, ami alatt csak arra gondolok, hogy sokan jöttek be kényszerből, lehet, hogy a kényszer az túlzás, de hogy így a helyzettől erősen motiváltan, és én arra számítottam volna, hogy hát azért ők nem fognak ugyanolyan nagy arányban megmaradni, és pont azt látom, hogy ugyanolyan nagy arányban megmaradtak. Nyilván ugyanúgy van lemorzsolódás, mint a bármikor máskor bejött ügyfelek között, de nagyon sokan nagyon eredményesek lettek. És ugye itt nem is csak a webshopokról van szó, mert ugye ha valaki webshopos, akkor neki a Sales Autopilot az úgy érdekes, hogy a Sales Autopilot ott lesz a háttérben, és sokkal kifinomultabban fog tudni szegmentáltan hírlevelezni a webshop vevőivel, illetve a rendelés utáni különböző tájékoztató, meg véleménykérő, meg vevőgondozó e-maileket sokkal kifinomoltabban fogja tudni küldeni, de hogy elvileg akár erre nem lenne szükség. Tehát elvileg ezt lehet a webshop motorokkal, csak gyakorlatilag nem annyira működik
egyszerű
jól.
És felhasználóbarát, és igen, nem lehet annyira optimalizálni ezt a dolgot. Hogy kell ezt amúgy elképzelni, amikor mondjuk valaki, mondjuk több kategória van egy webshopban, és valaki vásárol, mondjuk nem tudom, egy asztalt, és mondjuk székek is vannak, akkor meg tudjuk őket tegelni útközben, hogy mondjuk egy asztalvásárlást generált, és utána mondjuk akkor ez alapján tudunk neki ilyen előre kiépített funnelt csinálni ilyen hírlevelekben?
A rövid válasz az, hogy igen. Ugye minden webshopban vannak termékek és termékkategóriák, és amikor összekötjük a webshopot a Sales Autopilot-tal, egyébként a ShopRenter-rel lehet ezt a legklasszabbul, meg a WooCommerce-el lehet a legklasszabbul megcsinálni, és más webshopokkal is, de ez a kettő a legerősebb. Ráadásul most a ShopRenter appunkkal lesz kb. Egy kattintás, és minden megtörténik a háttérben. Tehát innentől, hogy megvan az összeköttetés, minden vevőnél tök automatikusan elmenti azt a Sales Autopilot, hogy milyen termékből, milyen termékcsoportból rendelt, és amikor te a hírlevél listádra szegmentálsz, akkor neked már nem kell a tegeléssel foglalkozni, meg semmikor se kell, hanem már csak kiküldéskor kell a szegmentálással, vagy az automatikus e-mail beállításakor kell a szegmentálással foglalkoznod, hogy oké, akkor ez most csak a kerti bútor vásárlóknak menjen, vagy ez azoknak menjen, akik vettek kerti bútor, de nem vettek mondjuk ilyen kerti fűtőberendezést. Aha. És akkor nekik eladjuk az ilyen gázfűtőket, nem tudom, hogy hívják ezt.
Aha.
Nekem még pont nincs ilyen, nem. De hogy így ezeket így kasszul be lehet állítani. És ugye ennek az a jelentősége, hogy az ilyen különböző termékajánló motorok, azok csak tehát egészen nagy rendelésszámoknál működnek. Tehát szokásosnában arra gondolni, hogy jó mesterséges intelligencia, ez már mindent elintéz. Igen, csak azt adattal kell letetni, ráadásul nagyon sok adattal, ugye mint az egyik igen nagy közép-európai ügyfele az Amazon AWS-nek, az Amazonnak a mesterséges intelligencia csapatával is együtt tudunk dolgozni. Felajánlottak a segítségüket, hogy segítenek összerakni nekünk automatizmusokat. És nagyon hamar kiderült, hogy ez csak a top ügyfeleinknek lesz hasznos. Tehát egy induló webshop a hajára keheti a mesterséges intelligencia termékajánlókat, és emiatt nekik manuálisan kell. Tehát kitalálni, hogy mi a top terméked, vagy a top 10 termék, melyikhez mit érdemes ajánlani, és erre beállítani néhány automatizmust, és ez kiválóan fog működni.
És mondjuk itt a rendszeren belül milyen hosszú automatizmusokat lehet csinálni, mondjuk, hogyha ugye így mondjuk kiküldünk valamilyen ajánlást, ott megvizsgálja, hogy kattintott vagy nem kattintott a vásárló, és ehhez képest utána milyen hosszan lehet elmenni ezekben az automatizációkban ezzel a rendszerrel?
Hát őszintén szólva bármilyen hosszan, itt igazából az a kérdés, hogyha nagyon long tail-lé válik a dolog, tehát nagyon keveseket érint, akkor onnantól már nem éri meg a befektetett munkát. Tehát ugye ismerjük a 80-20-as szabályt, vagy Pareto elvet, hogy az eredmények 80%-a az erőfeszítések 20%-ából jön, ez az egyik megfogalmazása, számos dologra lehet alkalmazni. Ha valakinek nem ismerős, érdemes utánolvasni, zseniális könyvek is vannak a témában, magyarul is. De hogy én itt inkább ezt feszegetném, hogy bármit lehet, a kérdés, hogy a munkamennyiség megéri-e. Ezért is azt mondom, hogy nem mindenre is kell automatizmus, hanem mondjuk a top termékeiddel kapcsolatban. És oké, ha van 10 000 terméked, és a forgalmad 80%-ához ebből 3 000-et kell eladni, akkor azt mondom, hogy ez egy nehezebb helyzet. És akkor lehet, hogy top termékcsoportokat vizsgálnak. Hogy oké, mi ez a 2-3 termékcsoport, ami a húzó? Tehát, hogy itt mindig a munkabefektetést is meg kell nézni, mert itt a ROI, tehát a megtérülés, pláne egy freelancernél nagyon-nagyon fontos számolni a saját munkaerőddel, a saját munkaerőd költségével, opportunity posztjával, hogy mi mindennel dolgozhatnál, mi alatt ezzel az automatizmussal bütykölsz. Lehet, hogy kampányszöveget írhatnál, vagy lehet, hogy beállíthatnál egy új PPC kampányt. Tehát, hogy itt azért okosan érdemes, de egy ilyen 8-10 automatizmus minden webshopnál, vagy minden online vállalkozónál van, amivel így rendesen meg lehet dobni a bevételt. Van top 3-4, ami mindenkinél ott kéne legyen.
Aha. És ezek a feliratkozó oldalak, ezeket hogy lehet összetenni nálatok? Hogy néz ki ez, amikor mondjuk konkrétan ezt a funkciót is használjuk, hogy úgymond a landing oldalt és a Sales Autopilot providerja ezt így, hogy kell elképzelni egy ilyennek a megépítését?
Hát vannak tök szép sablonjaink, és igazából borzasztó egyszerű, van egy sablon, pont olyan, mint a Lead Pages, vagy Unbounce, vagy ehhez hasonló szolgáltatások, az a különbsége, hogy ez ide már eleve be van építve, van gyönyörű sablon, és drag and drop átalakítod, ahogy kell. Most pont dolgozunk egy együttműködésen a Domán Zsoltékkal, hogy a Zsolt által az ő oktatóanyagaiban benne lévő sablon már eleve benne legyen a Sales Autopilotban, ahol így magyarázza, hogy ideírd a főcímet, az legyen benne, hogy ideírd az alcímet. Ez a projekt ez most pont zajlik, pont küldte nekem a dizájnerünk valamelyik nap, hogy nézzem meg, hogy ez így jó lesz-e már. Tehát, hogy az lényeg az, hogy vannak kész sablonok, kicsit átalakított tartalmát, bebigyezted az űrlapot az aljára, közepére, ahova illik, és kész. Tehát ez egy, nem kéne több, mint mondjuk fél egy órás projektnek lennie. Nyilván, amikor az ember először látja, akkor lehet, hogy 2 órát is igénybe vesz, de amúgy ez csak egy ilyen pikpak dolog. Ráadásul ez egy új drag and drop editorunk, ezt most milyen hónapban, pár hónapja vezettük be, az a lényeg, tehát ez egy rendkívül jó minőségű. Nem tud mindent is, amit egy mondjuk egy WordPress, nem tudom, egy Elementor, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, de szerintem nem is kell mindent tudnia, mint egy Elementornak, ez egy egyszerű landing page editor. Amit kell tudnia, azt tudja, és pont ettől egyszerű és gyors és könnyen tanulható.
Most, ahogy így hallgatlak, csak azon gondolkodok, hogy pontosan kiknek is úgymond 100%-ban felhasználható maga a platform, e-commerce üzleteknek, akár amúgy szolgáltatás alapú vállalkozóknak is ez hasznos lehet, hiszen tudnak csinálni egy landing oldalt, és hogyha ott úgymond valaki azon keresztül úgymond megrendel, mint ügyfél, akkor már egyből egy ilyen CRM rendszerbe ez be tud kerülni, és használható lehet. És még milyen ilyen jellemző irányokat látsz, hogy kiknek hasznos az igazán?
Mondom szívesen, több nagy csoport van, ugye az első az valóban a webshop. Ugye a webshoposoknál is egyébként nagyon sokszor van az igazán profi webshoposok, mondjuk mondom a netamin.hu-t, ha mondhatom őket, ők azt csinálják, hogy az igazán húzó termékeket külön sales page-eken adják el, ilyen egy-két termékes sales page-eken, és a webshopot csak később mutatják meg a vevőnek. Ők például ezt nagyon erősen csinálják, és erre például megint csak kiválóan jók ezek a landing page-ek. De a webshopon kívül ugye a másik nagy ügyfélcsoportunk úgymond a szolgáltatók, ők nyilván hírleveleznek szegmentáltan, de egy nagyon izgalmas felhasználás az az ajánlatkérő rendszerek. Mert nekem az első projektem 2003-ban, amit ügyfélnek csináltam, az egy fordító irodának készített ajánlatkérő rendszer volt, amit még 10 évvel később is különböző változtatásokkal még használtak. Tehát az ilyen félautomatikus ajánlatkérő rendszerek iszonyat mellótól tudják megkímélni az ilyen szolgáltatókat, tudás alapú szolgáltatókat, akár pályázatíró, akár mérnökiroda, fordítóiroda, bármi. Tehát, hogy szolgáltatók nagyon-nagyon vegyes palettával vannak, de van műkörmös is, meg van szolárium is. Ugye különböző pluginekkel akár ilyen időpontfoglalási rendszert is lehet csinálni. Booked for Us-szal például, ami ugye egy magyar alkalmazás.
Igen.
Tehát, hogy szolgáltatók abszolút, hát nyilván az infotermékeseknél magától értetődik, hogy egy totál automatizált, teljesen érintésmentes, sem működő vállalkozást föl lehet építeni, mert a lead gyűjtéstől a membership rendszerig minden ott van. És akkor ugye a nagyon megtépázott rendezvényesek voltak egy időben nagyon fontos célcsoportunk, hiszen ők meg nem webshopban adják el a rendezvényregisztrációt, de közben a kártyás fizetés, az egy nagyon fontos dolog, a beléptetésre csináltunk alkalmazásokat. Múlt héten volt egy konferencia, ahol ilyet használta. Tehát, hogy a rendezvényesek a mai napig nagyon-nagyon jól tudják használni a regisztrációhoz, mármint a jegyeladáshoz, és aztán a helyszíni regisztrációhoz is a Sales Autopilotot. És aztán vannak a pártermékesek, őket így hívjuk, ugye, akinek a webshop az egy ágyúval verébre dolog lenne,
Aha.
Egyszerűen furán néz ki, hogy van egy webshop, amiben, és akkor tudod, próbálja variálni, úgyhogy van a egy termék, van a két termékes csomag, van a három termékes csomag.
Igen.
És,
de és még külön a három mindig... termék külön-külön is megvásárolható, és akkor így hat termékké varázsolja a három termékes webshopot.
Igen, de hogy igazából semmi szükség nem lenne rá. Aha. Egy megrendelési űrlap kéne, ahol ki lehet választani, hogy miből hányat kérek, azt jó napot, gyorsabban uh-huh. megy mindenkinek. Nem uh-huh. kell annyi lépésen keresztül hajkurászni szegény vevőt. Uh-huh. Tehát, uh-huh. Hogy ez még egy nagyon-nagyon releváns felhasználás. Uh-huh. De hát amúgy meg a hírlevélküldés, tehát a magyar piacon hírlevélküldésben, e-mail célba juttatásban uh-huh. talán a legerősebb szereplő vagyunk, mert elég régóta elég sok energiát fektettünk abba, hogy ez jól működjön. Márpedig hírlevelet, az a manapság muszáj küldeni mindenkinek. Ugye most, hogy a PPC árak, most oké, okay, kicsit konszolidálódtak vége a választásoknak, uh-huh. de azért azt nem hihetjük, hogy ugyanoda fognak visszamenni, ahol mondjuk 3-4-5 éve voltak.
Persze.
És ugye a PPC-vel sokan az éppen hot vevőkre, tehát a forró vevőkre lőnek, aki már most uh-huh. azonnal venni akar, uh-huh. de sokkal-sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabb adatbázist építeni, de ahhoz viszont kell egy megfelelő rendszer a háttérben.
Uh-huh. Igen, mindig tehát, kisebb a bekerülési értéke egy már megszerzett vevő újra vásárlás generálására, mint hogy olyan vevőket szerezzünk, akik ugye teljesen úgymond ilyen cold leadből jönnek.
Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy talán pont ez a legnagyobb nehézségünk is, hogy sok csoport van, uh-huh. de talán ezek a csoportok, akiket így fel tudok sorolni, hogy nekik való leginkább. De akinek való leginkább, aki kinőtte az előző rendszerét. Tehát látja, uh-huh. hogy fú, ez így már nem jó, ez már nem fog menni Gmailből, ez már nem fog menni Outlookból, ez már nem fog menni Excelből, uh-huh. vagy most konkrét hírlevélt küldőket nem szoktam mondani, de most még egy meredeket hadd mondjak. Tudom, hogy a GDPR gyakorlatilag senkit nem érdekel itthon, de egyre inkább muszáj lesz, ahogy így tiltogatják ki Európából az amerikai eszközöknek a használatát.
Aha.
Tehát azért bajorországi határozatok már vannak, hogy valaki nem használhat MailChimpet.
Aha.
Tudom, hogy Bajorország valami egészen elképesztően messze van tőlünk, uh-huh. de azért EU-EU.
Igen, és hát egyre megfigyelhető, hogy tényleg hát itt a Facebookkal is különböző mindenféle szankciókat vezetnek be, hogy ők is ezt a átláthatóan csinálják, ezt az adatgyűjtést, és mindent itt Európa szinten is, meg a Google-en is, szóval, hogy nyilván, hogyha ezekkel a nagyokkal már elkezdődnek ezek a folyamatok, nyilván ez utol fogja érni hosszú távon a úgymond kisebbeket, nyilván ezek is nagyok, viszont kisebbeket, mint hogy nem tudom, akár csak egy MailChimp esetleg tényleg, vagy ilyesmi.
Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy szerintem az is egy jó megfontolás, hogy európai eszközt használjunk
uh-huh, uh-huh.
GDPR alatt. Ez az egyetlen jogszerű magatartás. Igen. Ha ez valakit érdekel esetleg.
Igen. És egy ilyen előfizető mondjuk tegyük fel, hogyha egy szabadúszó marketingesről van szó, hogyha mondjuk ő előfizet erre a rendszerre, akkor akár több ügyfélnek is tud kisebb automatizmusokat csinálni, vagy mondjuk ha valakinek van egy személyes tanácsadási oldala, és mellette mondjuk van egy online kurzusa is, akkor úgymond egy ilyen előfizetésen belül tudja menedzselni mindkettő, úgymond vállalkozását, ami nyilván összetartozik, de hogy különböző automatizmusok kellenek mondjuk arra, hogy tanácsadáshoz jelentkeznek, és arra egy rendszer, meg arra, hogy mondjuk valakinek ugyanennek az embernek mondjuk az online kurzusát megveszik. Ez így megoldható nálatok, hogy egy vásárlással úgymond ezt a kettőt le tudja fedni egy ügyfél?
Abszolút. Tehát, hogyha ugyanaz a tulajdonos, tehát uh-huh. mondjuk egy abszurd esetet van, autóbontót, szoláriumod, meg tanácsadó bizniszed, akkor igen, tehát ha ugyanaz a tulajdonos.
Aha.
Viszont mintha olyat is mondtál volna, hogy az ügyfeleinek az automatizmusait, azt viszont az ügyfelei fiókjába kell, megint csak GDPR miatt. Azért nem mindegy, hogy ki az adatkezelő.
Aha.
Tehát fiókonként egy adatkezelő, vagy adatkezelőnként egy fiók, így is mondhatom. De például, mert ugye freelancerek között nagyon sokan vannak, akik megvalósítók, tehát más vállalkozóknak raknak össze dolgokat. Egyre több olyat látok, aki onnan indult, hogy egy bizonyos szakmában nagyon jó sikereket ért el, és rájött, hogy a szakmatársait szívesen segíteni hasonló rendszerek összerakásával, ilyet már számos különböző szakmában láttam a Sales Autopilot ügyfelek között is, tehát aki rájött, hogy ó, ezt a többiek nem tudják, akkor ő rájött, nem úgy gondolok, mint a hülye konkurencia, aki sose fog utolérni, hanem akkor nyújtok nekik szolgáltatást, megcsinálom nekik is. És ahhoz meg van partnerprogram, partnerfiók, és akkor a saját fiókodból tudsz átugrani az ügyfeleid fiókjába, nyilván, ha az ügyfél ezt engedélyezte előre. De hát ez már csak egy ilyen kis technikai
persze.
funkció.
Igen, de ez szuper, mert nyilván én is így ügyfeleknek kezelgetek ilyesmit, és akkor mindig ez átugrándozás is egyéb dolog van.
Ezt,
és akkor
lényegében... ezt meg lehet úgy oldani, hogy csak a te jelszavaddal kell belépni a tiédbe, és hogyha az ügyfél egyszer adott neked ilyen partner hozzáférést, akkor onnantól csak egy gombra kell rákattintani a partner vezérlőpultadról, és már benne is vagy a fiókjában. Nyilván az ügyfél ezt bármikor visszavonhatja, ezt hangsúlyozom. De hogy nem kell mindig a 16 jelszóval oda-vissza variálni.
Igen, mert az is ugyan csak pár perces bahináció, de nyilván egy évben amennyiszer megcsinálja ezt, hogy akár szabadúszó vagy bármilyen ember, az rengeteg időt veszel a hatékony munkaidőből. És akkor az is megvalósítható. Megvalósítható, hogyha mondjuk van két webshopon, mindkettő az enyém, de az egyiken mondjuk virágföldet árulok, a másikon meg nem is tudom, valami teljesen mást, akkor mindkettőt bekötöm ebbe a rendszerbe, és ezen keresztül külön szelektálva tudom futtatni azt, hogy abszolút. Kik azok, akik itt, és kik azok, akik ott vásároltak.
Igen, itt egy dologra kell figyelni, hogyha halvány esélye van annak, hogy az egyiket el akarod adni valamikor, akkor azt megint csak jobbra, eleve külön fiókba, mert az eladásnál az úgy könnyebbség lesz. Mert ilyenre is van sztorink, hogy felfuttatta, eladta.
Igen. Én is ismerek több embert, akik csinálnak ilyen úgymond kis termékes webshopokat, és akkor, de mondjuk egyedül kezelnek mondjuk ötöt, nincs olyan nagy úgymond munkaigénye, ugye egyszer összetették, és akkor annak a mintájára a többit is létrehozták, és akkor ebből keresik úgymond a kenyerüket, hogy ezeket a webshopokat forgatják, futtatják, és olykor néha igen, el is adják. Úgyhogy akár ilyen webshoppereknek is akkor ez egy nagyon jó túl tud lenni arra, hogy még több bevételre tegyenek szert azáltal, hogy visszatérő vásárlókat generálnak.
Igen, abszolút.
Rendben, köszönöm szépen Balázs, hogy ezeket megosztottad velünk itt a Freelancer Frekvencián, és mindenképpen csekkoljátok meg a salesautopilot.hu oldalt. Ha extra terheket szeretnétek letudni magatokról, mint adminisztráció, akkor ez mindenképp időspórolás lehet a számotokra. Ha tetszett az adás, akkor dobjatok rá egy 5 csillagot, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, a freelancerek.hu oldalon, és hamarosan találkozunk következő adásunkban. Köszönöm Balázs még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Freelancer Frekvencia. A szabadúszó podcastja.